Isten hozott mindenkit szabad szombatra. Nagyon köszönöm a bevezetés, az éneklés. A Dorian nagyon jó volt énekelni erről a nagyon nehéz témáról. Most éppen kevesen vagyunk, de szerintem szokás szerint majd jönnek az emberek, csak sajnálom őket, hogy nem fognak látni az elején. Lesz nekem most egy bevezetés a témának. Szerintem mutatni nektek egy ilyen slideshow. És lehet, hogy fogjátok ismerni, ezt kaptam e-mailben. Azt mutatja, hogy ez volt az évnek a legnépszerűbb e-mail. De nem tudom, 2010, de szerintem fogjátok ismerni. Gondoltam, ez tök jó lesz, mint egy illusztráció, mint egy bevezetés ennek a témának. Tehát beszélni a szenvedésről nem könnyű téma. Szeretném, hogy mindenki gondolkozzon saját magáról kicsit. Majd beszélünk az elméleti dolgokról, majd beszélünk a praktikus dolgokról. De kezdjünk képekben, jó? Ismétek? Láttad ezt? Jó, majd nézzünk. Ha úgy gondolod, hogy boldogtalan vagy, nézd meg őket. Ha azt hiszed, hogy kicsi a fizetésed, mit gondolsz róla? Úgy gondolod, hogy nincs sok barátod? Ha úgy érzed, hogy jobb, ha feladod, gondolj erre az emberre. Ha úgy véled, hogy az életed csupa szenvedés, mit gondolsz, szenvedsz annyit, mint ő? Nem tudom, ezek micsoda, ilyen műanyag dolgok? Kellene neki pár új zsák, nem? Ha kifogásaid vannak a közlekedéssel, mit gondolsz az övékeiről? Ha a társadalom, amelyben élsz, nem igazságos veled, mit mondhat ő? Élvezd az életed úgy, ahogyan az megadott neked. Rengetegen vannak, akinek sokkal rosszabb, és nem tehetnek ellene semmit. Sok dolgod van a világon, ami vonza a tekintetet, de kevés, ami a szívedre is hat. Kísérd figyelemmel, és kövesd azokat. Vajon örökké körözni kell ezt a levelet? Idegesít a tanulás? Őket nem. Tehát ugye itt vannak ezek az afrikai gyerekek, akik ott írnak a porban. Unod, hogy a szüleid kényeztetnek? Nekik egyáltalán nincsenek szüleik. Gyűlölöd a vegetáriánus kaját? Ők meg éhen halnak. Unod, hogy mindig ugyanazt játszod? Nekik nincs választásuk. Kaptál valakitől egy Adidas helyet, ahelyett, hogy Nike-t kaptál volna? Neki csak egyféle gyártmány jut. Nem vagy hálás, hogy van egy jó kis ágyad, amiben alhatsz? Ők azt kívánják, bárcsak soha ne kellene felkelniük. Még mindig elégedetlenkedsz, nézz körül, és légy hálás mindazért, amit ebben a mulandó világban kaptál. Mi szerencsések vagyunk, mert sokkal többünk van, mint amennyi az elégedettségünkhöz szükséges lenne. Próbáljuk nem táplálni ennek a fogyasztói társadalomnak a végtelen étvágyat és elkötelezettségét, amely modern és haladó társadalom megfeledkezik és tudomásul sem veszi a világunk másik kétharmadán élő testvérénket. És akkor ezt küldjünk tovább másiknak, hogy arra számítnál, hogy szerencsét hoz, ha tovább küldöd. Na akkor visszamennék az előadáshoz, és akkor hogy van vissza F5? Csak F5? Tehát mit gondoltok erről a slideshow? Ismeritek ezt a slideshow? Hányan már látok, kaptatok e-mailben? Akkor nem annyira népszerű volt ez a slideshow, mit gondoltok? No. Tehát azért használtam ezek a képeket, kicsit tényleg, hogy ráhangolódunk erről a témáról. Tudnánk felsorolni rengeteg szenvedés, amely történik a világban. Hosszú lenne a lista, de mégiscsak hagy említsem egy pár dolgot. Egy pár hét ezelőtt egy fiatal ember, Pietor Bágyon, a főnyírógéppel levágta egy pár ujját, amikor próbálta kitakarítani a főnyírógépet. Én állandóan belepiszkálom a főnyírógépen, mert ez még nem sikerült, hogy levágja az ujjamat. Vagy a Devecser vörös iszapnak a tragédia, és hányan haltak meg ott. Vagy egy pár évezőt nekünk volt egy babysitterünk, és most kaptunk egy üzenettől, hogy az elmúlt két év alatt kérdeztünk, hogy mi újság vele, és azt hallottunk, hogy a férje meghalt rákban. És egy borzasztó, fájdalmas két éve volt nekik. Vagy pár évezőt azt nagyon megrázott minket, hogy emlékeztek arról a történetről Magyarországon, amikor volt egy házas pár, aki leparkolták a kocsik a kompon, és a gyerekek bevoltak ugye biztonsági övvel bekötve a hátsó ülésben, és a kocsi csak lement a lejtőn, és ott minden két szülő csak üvöltek, és a kocsi belement a vízbe, és a két gyerek hátsó ülésben belefulladtak a vízben. Abban a korban mi is minden nap bekötöttünk a hany és a csengét a biztonsági övben, a hátsó ülésben, és az egész kép csak megrázott, hogy ilyenkor hol van Isten? Amikor ilyen tragédiákról hallunk, hol van Isten? Mit gondolunk erről a videóról, ez az üzenetről? Mi volt az üzenet neki? Legyünk hálás a mi sorsunkért, hogy nem az a mi sorsunk. Ez egy jó üzenet? Hát nem rossz, amikor az asztalnál leülünk, köszönjük szépen, Uránk, hogy van ennivalónk, és olyan sokan nekik nincsen ennivalók világszerte. Hát igen, csak ez egy kicsit felszínes, nem? Köszönjük, hogy nekünk van, de gondolkozunk tényleg a másik feléről, vagy kétharmada, akinek nincsen kaja? Hol van Isten? Nekik. Tehát az a fő üzenet, hogy csak nekünk, hogy mi legyünk hálások, az nagyon kevés. Az nagyon-nagyon kevés. Foglalkoznunk kell is a másokkal, akinek nincsen semmije. Vagy lehet, hogy a sikerkereszténységben hiszünk. Mi a sikerkereszténység? Az nem más, hogy hiszünk a hitben. Ugye? Hogy vannak problémák az életünkben, de ha elég hitünk van, akkor nem fog minket érinteni. Nem tudom, hogy mennyire hallottok ilyenféle hitről, de ez nagyon egyre jobban terjed. Egyre jobban terjed ez a féle gondolkodás. Pár hét ezelőtt voltunk a Hillsong koncerten. Hányan hallották a Hillsongot? 10 000-en voltak a csarnokban, dugig voltak a csarnokban. Nagyon jó a zene. Nekem bejött ez a zene. Nagyon-nagyon más. Én szeretem ilyenféle modern zenéket. Ez a zenész, aki énekelt, prédikált is, mint Billy Graham, tehát volt egy evangelizálás az egyik résznek. És az ő zene nagyon-nagyon felemelkedő volt. Nekem jót tett. Tehát nagyon biztató, hogy merjünk örvendezni az Úrban. De arra beszélt, hogy lehet, hogy nem mindenki itt ma este tud annyira lelkesedni, és emelni a kezét, és dicsérni az Istent, mert lehet, hogy vannak az életedben ugye nehézségek, problémák, több dolgoktól szenvedsz. És akkor hogy próbálta biztatni az embereket? Azt mondta nekik, hogy mi a problémád? Mi az a nehézség, amitől szenvedsz az életedben? Lehet, hogy az egy betegség? Zsuzsi, meg tudod nevezni azt a betegséget? Mondja a 10 000 embernek. Meg tudod nevezni azt a betegséget? Mert ha meg tudod nevezni, nekem jó hírem van neked ma este, hogy van egy név, ami minden név fölött van. És neked azt a nevet oda kell a Jézus Krisztus neve alatt rakni, és ahol majd ő meggyógyít téged. És ez a remény kínált mindenkinek, hogy merjünk hinni, merjük pozitívan hozzáállni. És ha elég hited van, majd a Jézus Krisztus elveszi azt a bizonyos fájdalmat tőled. Ez egy sikerorientált kereszténység, amiről fogunk beszélni később. De miért vettem ezt föl? Azért, mert ez a féle tanítás nagyon sok helyen terjed a világban. És ez a téma, amiről mai napon fogunk beszélni, a szenvedés, nagyon-nagyon sok más megközelítések vannak a keresztények között. Mindannyiunk érintve vagyunk a témától. Nem szabad, nem lehet kikerülni ezt a témát. De érdekesen, hogy keresztények között nagy-nagyon különbség vannak. Hogyan közelítjük ehhez a témához? Szerintem ez a közelítés, hogy csak legyünk hálások, nagyon-nagyon felszínes. Amikor készültem az előadásra, olvastam több könyveket. Az egyik könyvet, amit nem nagyon tudom ajánlani, az a Philip Yancey-nak a könyvét. Nagyon-nagyon jó író, és ő nagyon sokáig kutatott ezen a témán, ezen a területen. És ő úgy kezdi az ő könyvét, hogy az egyik nagyon jó ismerős, az ő barátnak a felesége rákos lett, és ott feküdt a kórházban. És amikor a Philip Yancey elment látogatni őt, kérte, beszéltek a szenvedésről, és ő kezdett beszámolni, hogy mindig a legrosszabb, amikor keresztények jönnek látogatni. Amilyenféle tanácsot adták neki. Az egyik bejött, úgyis nagyon komolyan neki vágta, hogy biztos van bűn az életedben, és azért szenvedsz, tehát azért jöttem, hogy vald meg a bűnödet, mert tudsz meggyógyulni. Úgyhogy sok olyan rákkezelés kapott, olyan nagy fájdalmak voltak az életében, és most ugye még egy teher pakolt a vállá, hogy ez ezért van, mert miattad van ez, mert van bűn az életedben, és gyere, vald meg, és majd megtisztulsz tőle. A másik, teljesen a másik extrémnek a tanács adott. Mit gondoltok, mi volt az ő tanácsa? Örüljél, mindenek, legyél hálás, hogy az Isten szeret téged. Ugye, és próbálta igyekezni olyan zsoltárokat felolvasni, ahol beszél az Isten világáról, hogy az Isten csodálatos és magasztalos Isten, és próbálta, hogy vidám legyen, és próbáljon hálát adni. És az illető ki is vett egy énekeskönyv, és kezdett énekelni, mosolygva, mintha minden rendben lenne. Mintha erre van nekünk szükségünk, amikor szenvedünk. Tehát olyan extrémek vannak a keresztények között, és azért, amikor gondoltam, hogy előadom ezt a témát, azt mondom, hogy félelem és rettegésével állok itt előttetek. Ez egy olyan téma, amit van mindenkinek véleménye. A Biblia rengeteget beszél erről, csak másképpen gondolkozunk a témáról. Ez az előadás arra fog szólni, hogy hogy lehet felkészülni a szenvedésről, amikor mi vagyunk azok, akik érintve vagyunk a szenvedés vagy a fájdalomtól, jó? Tehát ne gondoljon valaki, hogy majd hallasz valamit, és akkor elmész valakihez, aki éppen szenved, és akkor elmondod, amit hallottál az előadásban. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az első fele nagyon-nagyon racionális lesz. Már előre kérek bocsánatot tőletek, lehet, hogy unalmas lesz. De gyorsan fogok átmenni az elméleten. Feleségem mondta, hogy nagyon gyorsan menjél át. Nem baj, mert kétféleképpen lehet közelíteni a témához. Mit tanít a Biblia erről a témáról, az nagyon-nagyon elvi. Nagyon-nagyon fontos, azért kezdünk ott. Vagy úgy is lehetne kezdeni beszélni a szenvedésről, hogy próbáljunk megközelíteni praktikusan, ugye? Tűni azt gondolta, hogy elő kellene hozni valaki, aki nagy szenvedésben van, és csak csinálni egy interjút vele. Lehet, hogy sokkal hatásosabb lenne. De én azt mondom, hogy én állok előttetek, mint lelkész, szeretnék feldolgozni, hogy mit a Biblia mit tanít erről, és majd szeretnék nagyon praktikus lenni a végén. Azért, mert a legfontosabb dolog a szenvedésben az, hogy mit gondolunk Istenről. Tehát milyen a mi Isten kép, az a legfontosabb dolog. Hogyan látjuk Isten? Hol van Isten ilyenkor, amikor szenvedünk? Isten miért engedi ezt a szenvedést a világban? Ha valaki szeretne tovább olvasni a témáról, tovább tanulni, akkor a Philip Yancey-t már említettem. Nagyon tudom ajánlani Richard Wurmbrandt, aki nem ismeri őt, az nagyon ajánlom. Ő egy lelkész volt, aki Romániában, fogságban élt nagyon-nagyon sokáig, kikerült Amerikában, és most már az ő könyvek le vannak fordítva több nyelven. Hányan olvastátok már könyvek Richard Wurmbrandtól? Emeljétek a felekezeteket. Péter, Máté, csak egy páran. Nagyon-nagyon ajánlom, ez az ember rengeteget szenvedett, mint lelkész a börtönben. 3 évig hogy mondják azt Márti, hogy egy idő volt? Magányzár 3 évig. 7 emelet a föld alatt, egy méter kockában, 3 éven keresztül saját magának prédikált. Mindenki megőrült, amikor ilyen helybe tették, de Richard Vernon nem őrült meg, hál' Isten, és akkor ő él tovább, és írt könyvek az ő tapasztalatról. Bent volt a börtönben Viski Ferenccel, többen ismerik Viski Ferencet, és az egész Viski családot, éppen Márti Erdélyből jött, de nagyon ajánlom Viski Ferenceknek a könyveit. Én olvastam az egyik könyve felkészülni az előadásra. Ha szeretnél tanulni a szenvedésről, akkor ne olvasál a Viskót, hanem a Viski. A Viski, az ott lehet tanulni. Az nagyon jó lesz. Tehát amit hiszünk Istenről, és ahogyan gondolunk a világról, az nagyon-nagyon befolyásol minket. Nagyon-nagyon befolyásol. Az a legmeghatározó dolog az életünkben. Hogy mondjuk nektek egy példát, amit C.S. Lewis használ, és azért is kitettünk a C.S. Lewisnek a könyvei ott, nem annyira ismert író Magyarországon, de világszerte, ő egy angol író, a legismertebb író, több mint 40 millió könyvet adták el az ő könyveiből. Mindenféle dologról írt. Az 1940-es években ő írt egy könyvet, a fájdalom probléma, Viki ezt tudná ott felemelni. Rengeteg példát adtak abból, kértem a harmadtól, hogy adjanak nekünk kölcsön ezeket a könyveket, hogy valaki szeretne ezeket megvásárolni. És a ma este a filmklubunk az ő életet fogunk feldolgozni, amikor ő 58 évesen végre összeházasodott, megnősült, és a feleség rákos volt és meghalt. És egy nagyon nehéz történet fogunk meglátni, és meglátjuk, hogy ez a híres apologetikus hogyan dolgozta fel, amikor az ő felesége meghalt. C.S. Lewisnek volt egy illusztráció, amit ő használ abban az egyik könyvben, a Perilanderben, Perilander, hogy próbáljuk elképzelni, hogy van 2 csoport ember, és ez a 2 csoport ember ugyanabban az épületben vannak. És az egyik fele ennek a csoportnak azt gondolják, hogy ők hotelben vannak. A másik fele ennek a csoport emberek azt gondolják, hogy a börtönben vannak. És egy idő után azok, akik azt gondolták, hogy egy hotelben vannak, kezdenek panaszkodni. Nem annyira tiszta, nem jönnek ki cserélni ezek az ágynemük minden nap, és nem annyira jó ez az épület, és egy idő után kicsit kezdtek pessimistának válni. De másik emberek, akik azt gondolták, hogy börtönben vannak, az ő öröm egyre erősebb lett minden nap. Ez tök jó ez a hely, nagyon jó érezzük magunkat, olyan sok szabadság van ebben a szép épületben. Ugye miről van szó, ugye? Vannak emberek, akik néznek a világra, néznek a lepkék, a szép hóesés, a gyönyörű, szép teremtett világ, és azt gondolják, hogy ez egy hotel. Ez fantasztikus ez a hely. Nincs Isten, csak fantasztikus ez a hely, ahol vagyunk. De vannak olyan emberek, mint a keresztények. Ugye kinézünk ugyanaz az ablakon, és látjuk ezek a lepkék, és a hóesés, és a gyönyörű, szép dolgok, de jobban tudjunk, hogy ez nem egy hotel, ez egy börtön, ugye? Mert a bűn uralkodik. Tehát attól függ, hogy hogyan látod ezt a világot. Most mi keresztények, ez egy hotel, vagy ez egy börtön? Mit gondoltok? Na, ismertek engem, mi a helyes választ? Mind a kettő. Ez egy hotel volt. Isten úgy építette fel ezt a világot, hogy ez egy otthon nekünk. Nagyon jó érezünk magunkat. De ez a hotel, ugye, átvált börtönre, amikor bűnesés volt. És nekünk számolnunk kell, hogy ez egy bűnben esett világ. És ha nem számolunk ezzel, akkor végünk van. Nagyon, nagyon pessimisták fogunk lenni. Tehát, ahogyan látjuk Istent, és hogyan látjuk az ő világot, teljesen befolyásol minket. Tehát engedjétek meg, hogy először beszélünk Istenről. Mi az, amit a Biblia tanít minket erről a nagyon-nagyon fontos témáról, a szenvedésről? Engedjétek meg, tényleg igyekszek gyorsan menni át ezen a racionális igazságokon. Nem vagyunk egy racionális kor, egy posztmodern kor vagyunk, de nagyon-nagyon fontos, hogy mik azok az igazságok, amit Isten tanít nekünk magáról. És majd itt lehet is kicsit vitatkozni. Tehát, amikor szenvedünk, lehet, hogy olyan kérdéseket merülnek fel, hogy lehet Isten nem elég erős. Azért vannak háborúk, mert az Isten nem tudja gátolni, nem tudja megállítani. Lehet, hogy az Isten nem szuverén úr. Lehet, hogy tényleg nem uralkodik a dolgok fölött. Lehet, hogy nem tud mindent irányítani. Vannak kocsi balesetek. Miért nem tudta megállítani ezt a kocsi balesetet, ugye? Vagy egy repülőgép lezuhant. Hol van Isten? Tehát lehet, hogy ez a világ, a történelem nem megy mindent az ő terve szerint, és akkor olyan kép felmerül a fejünkben, tudatosan vagy tudatlanul, és úgy kezdünk gondolkozni Istenről, mint egy öreg bácsika, mint ebben a képben. Ő szeret minket, ugye? De nem tud uralkodni. Ő szeretne uralkodni, de ez ilyen gyenge, öreg bácsi kép van a fejünkben. Ez teljesen elképzelhető, ez a lehetőség. Vagy ez is egy elképzelhető helyzet, hogy lehet, hogy tényleg uralkodik, és minden megy az ő terve szerint, csak nem szeret minket. Azért van sok szenvedés, mert olyan, mint egy félelmetes zsarnok, aki állandóan haragszik. Ez is elképzelhető, ugye? Isten fönt van az égen, ott van egy repülőgép, na az fog lezuhanni. Hogy ott megy egy kocsi, az a kettő balesetben fognak szenvedni. És az Isten csak dirigálja irányít dolgot, mint egy olyan valaki, aki haragszik. És azért vannak dolgok, mert teljesen megy az ő terve szerint. Amit most felvetettem nektek, úgy nevezik ezt ez a fájdalom problémája. Ez a szenvedésnek a problémája. És tényleg sokan elveszítjük a hitüket, gyerekeket, amikor elmennek az egyetemre. És a filozófia professzor fölveti ezt a szenvedés problémát. Probléma így hangzik, hogy amikor ilyen sok szenvedés van, Isten nem lehet egyszerre szuverén úr és jó. Nem lehet. Ez teljesen logikus. Teljesen logikus ez a probléma felvetés. Vagy jó és szeret minket, de nem tud uralkodni, vagy szuverén úr, de zsarnok, haragszik. Tehát csak ez a két lehetőség van, ez nagyon-nagyon logikus. Mind a kettő egyszerre, hogy jó és hatalmas, nem lehet, mert túl sok a szenvedés a világban. És amikor szembesülünk ezek a gondolattal, akkor kétségben esünk. Amikor bajban vagyunk. Isten szeretne segíteni nekem, de nem tud. Vagy Isten tudna segíteni nekem, de nem akar. Nietzsche beszélt erről, ugye, aki mondta, hogy Isten halott. Nietzsche azt mondja, nem az az én bajom, hogy olyan sok szenvedés és fájdalom van a világban. Az a baj, hogy úgy tűnik, hogy minden fájdalom és szenvedés teljesen céltalan. Ugye? Amikor egy kisgyerek meghal egy kocsi balesetben. Mi jó lehet abból kihozni? Hol van a cél annak? És hogy körül vagyunk véve ilyenféle szenvedésekkel. És Nietzsche úgy gondolta, hogy ez egész egy nagy, céltalan káosz, amiben élünk. Ez, amit ő nem tudott feldolgozni. Hát igen, csak hasonló a helyzet nekünk. Ha nekünk alakul a fejünkben egy kép Istenről, hogy ő mint egy öreg bácsika, aki szeret, de nem tud uralkodni, ez kinek jó? Ez kinek tud adni vigasztalást? Vagy ha alakul egy logikus kép a fejünkben Istenre, hogy ő hatalmas és erős, de nem szeret, az kinek jó? Az kinek jó, hogy az Istennek van ilyen hatalma és ereje? Félünk ilyen Istentől. Ilyen Isten nem méltó arra, hogy mi imádjuk. Ugye, és most jöttünk ki egy modern korból, ahol a logika dominált. És nagyon sokan így gondolkoznak, mai napig. Nagyon sokan így gondolkoznak Istenről. Hol van Isten, amikor ilyenféle szenvedés van? És azt mondják, hogy én Istennek nekem nincsen szüksége. Egy zsarnok Isten, vagy egy öreg bácsika. Amikor én kicsi voltam, a szüleim beálltak nekem valamilyen babysitternek, és sose felejtem el, hogy a babysitter nézett horrorfilmeket. Én pedig nagyon-nagyon kicsi voltam. És fekete-fehér egy farkasember filmet néztünk. Sose felejtem el. Az én szüleim nem mentek ki túl sokat, de hol szereztek ezt a babysittet, az nem tudom. De a farkas ember néztük, és tudjátok a farkas embereket törni, hogy amikor este van, az ember az ő, amikor alszik, átválik farkas emberre, ugye? És hazamentem, és rémálmaim voltak a következő hetekben. De mi volt a rémálmom? Hogy az én anyukám átváltott farkas emberre. Ott feküdtem az ágyban, és reszkedtem, és annyira féltem, és nem tudtam az anyukámhoz futni, mert ő farkas ember volt. De kicsit így gondolkoznak az Istenre. Milyen jó, hogy az Isten hatalmas, és félünk tőle. Félünk ilyen Istentől. Tehát, Isten mit mond magáról a Bibliában? Kezdjünk ott. Kezdjük ezzel a deduktív, racionális, teológiai igazságok. Mai világban az emberek azt mondják, hogy utálom a teológiát. Nekem nem kell a teológia. Mégiscsak. Az Isten kijelenti magát a Bibliában, hogy ő tényleg szuverén úr. Az mit jelent? 115. Zsoltár. Miért mondanak a pogányok, hol van hát az ő Istenük? Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszik. Az Isten tényleg uralkodik, ő tényleg a király, és amit ő eldönt, ő meg is csinálja. Ézsiás 46, ezt a verset nagyon sokszor említem, itt a Szabadszombatban, a filmklubban, hogy a világ, a történelem úgy előre megy, mint az ő forgatókönyv. Én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a végét, és előre azokat, amik meg nem történtek. Mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ez hasonló, mint az Efézus első fejezetében. Isten kijelenti, hogy amit ő akar, azt cselekszik, és véghez viszi az ő tervét. Függetlenül bárki bármitől. Itt van egy vers, amit nem tudunk mit kezdeni sokszor néha vele. Ézsiás 45. Én vagyok az Úr, és több nincsen, ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem. Ki békességet szerzek, és gonoszt teremtek. Én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Tehát az Isten uralkodik minden fölött. Az Isten uralkodik a sötétség fölött is. Sötétség nem tud semmit csinálni Isten nélkül. Isten engedi bármilyen mozdulat, amit a sötétség tesz. Sőt, azt olvasunk itt, hogy Isten az, aki okozza. Isten az, aki küldi. Jeremiás síralma. Kicsoda az, aki szól és meglesz, ha nem parancsolja az Úr. A magasságosnak szájából nem jön ki a gonosz és a jó. Jézus beszél erről Máté 6-ban, a hegyi beszédben, ugye? Hogy a hajszálok nem esnek le a fejünkről, ha az Isten nem tud róla. Vagy nem történhet semmit az égi madarakkal, ha az Isten nem engedi. Miért tanít így ilyen apró, kicsi dolgokról az Isten? Ugye a mezei virágokról? Azért, mert úgy érvel Krisztus, hogy Krisztus ezek a világ legkisebb dolgok fölött uralkodik. Mennyivel több uralkodik fölött a fontos dolgok fölött? Jézus azt akart tanítani a hegyi beszédben, hogy mindent megy az ő terve szerint. Semmi nem történik ezen a világon, ha Isten nem engedi. Nehéz versek ezek? Nagyon nehéz versek ezek. A Biblia úgy is beszél Istenről, hogy Isten a mi atyánk, aki jó és tökéletesen szeret minket. Isten nem egy zsarnok. 5. Mózes, kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden uta igazság. Hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Vagy 1. János 1:5. És ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség. És tudjuk 1. János 4, János csak mondja, hogy az Isten maga a szeretet. Tehát Honnan származik a szenvedés ezen a világon? Hát paradoxon van, ahol csak nézünk. Tudjunk, hogy van igazi gonosz, van egy sátán nevező valaki, aki uralkodik a gonoszság fölött, és azt is tudjuk, hogy ez egy bűnben esett világ. De Isten engedi a gonosz, és végül is mondhatnánk, hogy az Isten küldi a gonosz, de azért lényeges megkülönböztetni a kettőt, mert nem akarunk hinni olyan Istenben, aki úgy nevezik, hogy ying és yang, ugye? Egy forrásból a gonosz és a jó származik. Mi azt mondjuk, hogy Isten tényleg csak jó, és csak jó, teljesen hatalom, és nincs semmiféle sötétség és gonoszság benne. Szétkülönböztetjük a dolgot, de igazán mondhatnánk, hogy Isten az, aki küldi ezek a nehézségek és fájdalmak a világban. Tehát mint keresztények, mit gondolunk? Ez az első misztérium, amivel szembesülnünk kell. A misztérium az, hogy az Isten szuverén Úr, és tökéletesen szeret minket. Az azt jelenti, hogy minden szenvedés, amely történik, egy repülőnek a lezuhanás, vagy egy kocsi baleset, vagy egy három gyermekes anyukának a rák, Isten engedte. Isten engedte. És csak az történhet ezen a világon, amit Isten enged. Viski Ferencék és többi lelkészek nagyon jól tudták ezt, hogy a börtönben azért vannak ott, mert Isten küldte őket a börtönben. Az egy dolog, hogy körül voltak véve gonosz kommunisták, akik utálták a kereszténységet, de Viski Ferencék tudták amögött látni, és azt tudni, hogy Isten áll az egész mögött. Isten tökéletes bölcsességgel és tökéletes szeretethez véghez viszi az ő tervét. Nincsenek véletlenek. Nincsen káosz ebben a világban. Az Isten jót fog kihozni belőle. Cél van az egésszel. És azt tudjuk, hogy minden nehézség az Isten dicsőségét fogja szolgálni. János 9.1, amikor a tanítványok ránéznek egy vakemberre, és megkérdezik Krisztustól, hogy ez kinek a bűne? Az Isten óv őket, hogy ne próbálják megérteni, hogy mitől van ez. Az ő bűne, vagy mi az oka, hanem Krisztus terelte az ő figyelmüket a jövőre. És azt mondta neki, hogy ez azért történt, ugye, hogy az Isten dicsősége, ezen meg lesz dicsőítve ezen keresztül. Tehát terelj mi figyelmünket a jövőre, hogy Isten felhasznál mindent az ő célra, az ő dicsőségére. Tudjuk nagyon jó ezt a verset, Római 8.28, csak itt fogom idézni. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Ez a vers, ha őszinték vagyunk, ezt nem lehet megérteni. Hogy lehet ezt megérteni? Hogy Isten tényleg felhasznál mindenféle szenvedést a mi javunkra? A Biblia mer ilyeneket kimondani. Azért, mert a Biblia határozottan tanítja ezt a misztériumot. És ez az első nagy paradoxon, hogy az Isten tényleg szuverén Úr, tényleg uralkodik, és tényleg szeret minket. Tökéletesen. De amikor ezzel a paradoxonnal szembesülünk, hogy az Isten szuverén és az Isten szereted, akkor jön egy másik probléma. Egy másik filozófia probléma. Ha az Isten szuverén és mindent már előre tud, akkor nem lehetünk felelősek az életünkért. Csak bábok vagyunk. Ha sors Isten van, akkor mindegy, hogy mit csinálunk. Testvérek, ez is logikus? Ez teljesen logikus. És a világ érzékeli ezt a feszültséget. Valahogy érzékelik, hogy valahogy az egész történelem megy előre, mint egy sors. De ha az igaz, akkor a logikus következtetés annak az, hogy mi csak bábok vagyunk. Ha az Isten már előre tud, akkor én hogyan tudnék valamit dönteni? Hogy akarok jobbra vagy balra menni? Tehát a logika azt mondja, hogy vagy szuverén Úr az Isten, vagy felelősek vagyunk. Mind a kettő egyszerre nem lehet. Mit tanít a Bibliáról? Ezek a versek itt lent úgy néz ki, mintha bábok lennék. A Biblia néha bevezet az ember, mintha lenne egy báb. Ha tényleg ez is annyira szuverén, hogy már tudja, hogy mit fogunk dönteni. De föl kell tennünk azt a kérdést, hogy milyen lenne ez a világ, ha tényleg csak bábok lennénk. Akkor mi csak áldozatok vagyunk, ugye? Nem vagyunk felelős semmire. Nem vagyunk számon kérhető. Nem hozhatunk igazi döntéseket. Olyan vagyok, amilyen vagyok, miért? Mert a génjeim így vannak beprogramozva, ugye? Hallunk ilyenféle tanításokat? Hogyne? Azért olyan vagy, mert olyan környezetből nőttél föl. Vagy úgy, a szüleid úgy nevelték téged. És ez a liberális féle gondolkodás. Nem büntetjük senkit, aki mondjuk szíven szúr valakit egy késsel, mert ő csak egy áldozat. Ő olyan környezetben nőtt fel, hogy így nevelték. És ne ítéljünk meg őt, mert de ugyanúgy cselekednél, ha de olyan környezetből nőttél föl. Tehát sokszor az állam, a liberális gondolkodás úgy tekint az emberekre, hogy nem felelősek. Ez az áldozatmentalitás hova vezet? Mindenki más a hibás. Én ártatlan vagyok. Nem az én bajom, hogy én ilyen vagyok. Én nem kértem ezek a gének. Én nem kértem, hogy ebben a környezetben nevelkedjek föl. Tehát én ártatlan vagyok. De rengeteg probléma van az életemben, és haragszok mindenki másra, mert ők okozták ezek a problémák nekem. Azért nem is zárunk be ilyen embereket a börtönben, hanem rehabilitáció központokban, ahol lehet biliárdozni, és nagyon jól érezni magunkat. Ugye? Mert ha más a környezet, akkor lehet, hogy így lehet megváltoztatni az embereket. Nagyon jó környezetbe kell tenni az embereket. Ha valaki szeretne tovább tanulni, akkor nézzetek meg, gépeitek meg modern börtönök Amerikában. És úgy néznek ki, mint hotelek. Tehát mi csak élünk az életünket, haragszunk mindenkire, de mi nem tudunk változni. Nagyon reménytelen az életünk. Olyan értelemben rabok vagyunk. Nem tudunk kontrollálni a viselkedésünket. És ilyen értelemben egy idő után az önsajnálat uralkodik. Elkeseredünk, szeretnék menekülni, és innentől kezdve jönnek a függő betegségek. Tehát egyértelmű, hogy mi nem lehetünk bábok. Ha bábok lennénk, akkor az egész világ teljesen csupa káoszban fullad. Nem csak a mi életünk, de az egész. Tehát nem lehetünk bábok. És itt van a másik nagy misztérium, amit racionálisan nem is lehet felfogni. Az, hogy az Isten szuverén, és mi felelősek vagyunk a viselkedésünkre. A Biblia ugyanolyan erősen beszél a mi felelősségünkre, mint az Istennek a szuverenitására. Az Istennek nagyon-nagyon fontos, hogy mit fogunk eldönteni. Józsué 24, amikor Józsué kiáll az emberek elé, és azt mondja, döntsétek el, fogjátok követni a bálványokat, vagyis Istent fogjátok követni. És Józsué kiáll az embereknek, és azt mondja, hogy mi és az én házom, mi fogunk az Istent követni. Első Mózes 50, ismerjük a Józsefnek a története. Pontosan a Józsefnek a története, pontosan erről szólt. Ugye első Mózes 50-20 a történetnek a legvégén az apukájuk meghaltak, most a testvérek félnek, hogy József fog bosszút állni velük, mert most meghalt az apuka, és a József nagyon emlékszik, hogy ők mit cselekedtek vele. De mit mond József? Ti gonosz gondoltatok én ellenem, de az Isten azt jóra gondolta, vagy jóra fordította, hogy cselekedjék úgy, amit ma, hogy sok nép életet megtartsa. Tehát József meg volt győződve mind a két igazságra egyszerre. Hogy nagyon jól tudta, hogy ő azért ment le Egyiptomban, és azért töltött hány éve, 14 éve börtönben, Azért, mert az Isten küldte őt a börtönbe. József meg volt győződve arra, hogy Isten szuverén módon vezette le őt Egyiptomban, de ugyanakkor meg volt győződve arra, hogy ő felelős, hogy megbocsásson az ő testvérét. És amikor így nézett rá az ő testvérére, nem minimalizált az ő bűnét. Amit itt csináltatok, az gonosz volt. Nem mosta ki őket a felelősségérzettől, nem ők felelősek voltak az ő saját gonoságokra. De amikor az Isten, vagy amikor József rájuk nézett, inkább az Istennek a szuverénitására gondolt, és tudta, hogy őket, ugye Isten használta az ő testvérét. És így József meg tudta bocsájtani őket. Tehát, amikor így vagyunk, és meg vagyunk győződve erről a két igazságról, úgy lehetne ezt mondani, hogy mert az Isten szuverén, én tudok szeretni a másik embert. Vagy erről fogunk visszatérni kicsit később. De ezek a paradoxonok úgy tűnnek, mintha ellentétben vannak. De igazából az egyik az okozó, hogy miért tudunk szeretni. Mert az Isten szuverén. De felmerül most egy harmadik probléma. Ha felelősek vagyunk a viselkedésünkre, akkor az Istennek joga van megbüntetni minket. Ez is logikus. És itt akad el a modern világ, amikor gondolkoznak a szenvedésről és az Istenről. De ez a harmadik probléma. Tehát ez hogy néz ki? Amikor valami történik az életünkben, egy betegség, vagy egy járvány, vagy valamit, ugye, akkor azt gondoljunk, hogy most kapom azt, amit érdemlek. Amikor betegek vagyunk, akkor nagyon kezd pörögni a lelkiismeret fúdulásunk. Hányan már tapasztaltatok azt? Ott fekszel az ágyban, és kezdesz azon gondolkozni, hogy hoppá, Isten most dolga van velem. Megállított, és valamilyen módon büntet, vagy azt kapom, amit érdemlek. Csak én? Na, legyetek őszinték, hogyne? Hogyne? Csináltak egy felmérés, az összes, nem tudom, hogy az összes, de valami Philip Yancey beszél arról, hogy 139 törzs a világban. És megkérdeztek ezek a törzsök, hogy amikor van egy járvány, vagy egy betegség, ahol nagyon sokan lebetegszenek, hányan gondolnak, hogy az Istenek küldte ezt a betegség. És a 139 törzsökből, valami 135 törzs azt hitte, hogy Istentől van ez a betegség. Tehát nagyon könnyen kezdjünk úgy gondolkozni, hogy ha valami büntetésben, vagy valami rossz van az életünkben, az azért van, mert Isten küldi ezt. Testvérek, ez a Jobb könyv erről szól. Nem erről szól a Jobb könyv, ugye? Hogy gondolkozott ezek a vallásos barátok Jobbnak? Mi volt az ő, hogy ment az ő érvelésük? Úgy gondoltak, hogy Jobb, egyértelmű, hogy te bajban vagy. Egyértelmű, hogy te szenvedsz. Betegséged van. Miért van ez? Azért, mert mi nagyon jól tudunk, hogy Isten egy igazságos Isten. És sok helyen az Ószövetség beszél erről. Ha valaki bűnkövetel, ez Isten meg fogja büntetni. És ez volt az üzenet a Jobbnak a három barátaitól. Egyértelmű, hogy fájdalom szenvedsz. Egyértelmű, hogy te valamit csináltál rosszul. És most Isten azt adja neked, amit érdemelsz. És a Jobb nem akarta ezt elfogadni. Nem akarta elhinni, hogy az Isten így viselkedik vele. És ők azt mondták, hogy te Isten káromolsz ezzel. Mert azt akarod mondani, hogy az Isten nem igazságos? Hogy mersz énet mondani? Tehát, alapvetően mindannyiunk tudunk vallásos embereknek lenni. Nagyon könnyen beesünk abban a gondolkodásban, hogy most kapom, amit érdemlek. Milyen megoldások vannak ilyen vallásos embereknek? Hát, hogy tagadjunk a bűnénket, próbáljuk minimalizálni a bűnénket, elfojtjuk. Hát, amit csináltam, az nem annyira rossz. Vagy igyekszünk jót cselekedni, és ezzel manipulálni az Isten. Nézd meg, hogy én milyen jó ember vagyok, ugye? Tehát ne küldjél betegséget, mert igyekszek bepótolni ezt a rosszat jóval. Ismerjünk ezt a féle gondolkodást. De mi a keresztény megoldás ennek a harmadik paradoxonnak, harmadik problémának? Egy harmadik misztérium. Harmadik misztérium úgy hangzik, hogy annak ellenére, hogy bűnös ember vagyok, és közben szenvedek, Isten, aki igazságos, engem szeret és nem büntet meg. Tehát ez a harmadik misztérium, amit Isten arra hív minket, hogy merjünk ezzel foglalkozni. Hogy lehet az, hogy Büki Péter, aki egy nagyon bűnös ember, hogy Isten szereti őt? Ez hogy lehet? Ez is egy misztérium, ez is egy paradoxon, amivel szembesülünk kell. Hát, mint keresztények, mi tudjunk a megoldás ennek. Mi tudjunk, hogy mi a megoldás ennek a misztériumnak. Tehát a feszültség feloldódik az evangéliumban. Ha szenvedünk, benne vagyunk a szenvedésben, mint keresztények, ragaszkodunk ahhoz, hogy az Isten szeret minket. Galatai 2:20, Pál meg volt győződve, bármi történik vele, hogy ő hisz az Úr Jézus Krisztusban, aki feláldozta magát érte. Hú, ezeket nem lapozom. Szóljatok! Itt vagyunk. Galatai 2:20. Tehát tudjunk, hogy Pál apostol rengeteget szenvedett. De ő meg volt győződve, hogy az Úr Jézus Krisztus, az ő áldozata az elég. És az ő áldozaton keresztül Isten bebizonyította, hogy ő szereti őt. De nem csak úgy ez szeretet, hanem megbocsájtotta az ő bűnét, 1. János 1:9, és nem csak megbocsájtotta az ő bűnét, hanem megigazította, vagy igaznak nyilvánította. Tehát ez az evangéliumnak a lényege. És mi keresztények, ezen mi egyedül reményünk. Tehát az egy nagyon olcsó tanítás azt mondani, hogy Isten szeret mindannyiunkat. Igen, ha bűnösek vagyunk, akkor hogy merjünk azt kimondani, hogy Isten szeret minket, amikor ő egy szent Isten? Ez a féle tanítás, hogy Isten szeret mindenkit, ez, amit rombolja az egyházat. Amikor az emberek csak azt hirdetik, nem szabad elfelejteni, hogy Isten szeret minket, de ez csak érthetető, amikor Krisztusra nézünk. Az Isten kifejezte az ő szeretetet Jézus Krisztusban. És amikor beszélünk az Isten szeretetéről, akkor hivatkozunk a keresztre. Tehát, eddig az előadásban, és fogunk tartani itt egy szünetet, és majd folytatjuk utána, eddig miről beszéltünk? Én racionális, filozófiai problémákról. És lehet, hogy mi keresztények nem olyan sokat szoktunk foglalkozni ezek a paradoxonokkal, de az egész világ foglalkozik ezek a dolgokkal, és nem tudják túltenni magukat ezen. Mert nincs egy logikai választ ezek a misztériumokra. Nem lehet ezeket megérteni. De ez az egész probléma, ami felsoroltam, ezt a három probléma, Isten adja az ő választ paradoxként Jézus Krisztusban. És azért mondja a Biblia, hogy az Istennek a titkok el vannak rejtve Jézus Krisztusban. Amit a világ nem tudja megérteni, felfogni, ezek a misztériumok Krisztusban vannak elrejtve. Tehát hogyan tudjunk, hogy Isten szuverén, és minden megy az ő terve szerint? Erről meg vagyunk győződve. Hát nézzünk a keresztre. Krisztus szenvedett miért? Hát a zsidóságnak a gonoszsága. A zsidók voltak, akik a keresztre feszítették Úr Jézus Krisztus, ugye? De ők hajtottak végre. De az Isten szuverén módon irányította őket. Sőt, az Isten már régóta megtervezte az egész. Mindent ment az ő terve szerint. A leggonoszabb dolog a világon, hogy megölték az Istennek a fiát, az benne volt az Istennek a tervében. Ő már előre meghatározta. És ezt olvasunk az Abcsel könyvében. A Krisztusnak a szenvedet értünk, és bebizonyította Istennek a nagy szeretet értünk. Ahogy mondtam az előbb, ha valaki kénytelkedik abban, hát azt el tudom fogadni, hogy az Isten szuverén, de akkor hogy lehet, hogy ő szeret? Mert az egy paradoxon. Azért vagyunk biztosak abban, hogy Isten szeret, mert a keresztre nézünk. Ahogy mondtam az előbb, ez a kincs, ez a titok el van rejtve csak a keresztben. Ha nem nézel a keresztre, akkor kétségben esel. Olyan dolgok történnek velünk, hogy ezt nem tudjuk megérteni. És ha nézel a körülmények között, Isten engem szeret, és pedig szenvedsz, akkor kétségbe fogsz esni. Tehát vigyázunk a szubjektív dolgokra. Isten azt kért tőlünk, hogy merjünk az objektív történelmi igazságban kapaszkodni, hogy a keresztnél Isten bebizonyította az ő szeretetet felénk. Tehát minden verés, amit az Úr Jézus Krisztus kapott, minden verés bebizonyítja, hogy az Isten szeret. És minden verés bebizonyítja, hogy az Isten mennyire komolyan gondolja a bűnt. Minden verés bebizonyítja, hogy az Isten nagyon komolyan veszi a mi felelősségünk. Ez, amit mi érdemeltünk. Ezt a féle szenvedés, ezt a féle átkozás megérdemeltünk. Tehát a Krisztus szenvedett miattunk, és minden verés mutatja, hogy Isten komolyan veszi a mi bűnünket és a felelősségünket. Tehát egy igazságos Istenről van szó. És a negyedik misztérium, amit összejön Krisztusban, az, hogy Krisztus szenvedett helyettünk, és minden verés mutatja az Istennek a nagy kegyelmét. Tehát nem véletlen, hogy Pál azt mondja, hogy másban nem tudok dicsekedni, csak a keresztben. És ezzel a résznek szeretném lezárni, hogy aki racionálisan gondolkozik, remélem, hogy ez jó eset nektek. Aki nem racionálisan gondolkozik, akkor köszönöm a türelmedet. Ezek nagyon-nagyon fontos bibliai igazságok, és ahogy mondtam az előbb, ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, amit igazán nem tudunk megérteni. Minél többet olvastam róla, nem lehet megérteni. De ez is azt kértünk, hogy merjük ezek a nagyon-nagyon fontos igazságokhoz ragaszkodni, amit a Biblia kijelent. Nem mindenki így gondolkozik a szenvedésre. A szenvedés kihozza a de teológiád. Mindenünk teológusok vagyunk. Vannak rossz teológusok köztünk, és vannak jobb teológusok. Ezek mind teológiai kérdések. És az Isten így kijelenti magát, és azt kér tőlünk, hogy merjük hinni ebben a paradoxonban. Jó? Tehát amikor folytatjuk a szünet után, akkor elő fogunk venni 7 lelki gondozói gondolat a szenvedésről. Tehát amikor beszélsz valakivel, vagy átmész a szenvedés a saját életeden, akkor ezek a 7 gondolatok vigasztalás nyújt nekünk. Nem csak racionális gondolatok, nem csak üres elveket, hanem hogyan tudom ezt alkalmazni az én saját életemre. Jó?